Kedves hallgatók, az Egy Életem műsorát halljátok, amelyben mai vendégem Juhász Árpád geológus, akivel a világ körül utazunk, és vizsgáljuk, hogy vajon milyen jövő várhat egy-egy országban a gyerekekre, és akkor menjünk tovább az amerikai kontinensen, egészen le délre, Chiléig. És tőled van ez az idézet, amit most mondok, ha van ország, amely közel áll egy geológus szívéhez, az Chile. Mi vitt téged Chilébe? Hogy kerültél oda?
Hát több alkalommal voltam, ugye engem a gletszerek különlegesen izgattak világéletemben, és hát Chilében rengeteg van, ugye elsősorban len délen Patagóniában, ugye Magellán-szoros környékén, ott egyáltalán nincsenek utak, tehát ugye elindulsz Chilén lefelé délnek, mondjuk Santiagóval, a fővárosból, akkor egy idő múlva elfogynak az utak, és akkor át kell menned Argentinába, és Argentinában is, mondjuk Patagóniában, át kell jönni erdei utakon keresztül Chilébe, hogy elérje mondjuk a Magellán-szoros környékére, mondjuk Punta Arenasba. Tehát annyira tagolt a csendes-óceáni partvidék ott Chilében, hogy ilyen mély fjordok vannak, azokon nem lehet utakat átvezetni. És ezekben a fjordokban mindenhonnan hatalmas jégfolyók, nagy gletszerfolyamok érkeznek, amelyek hát nagyon látványosan eleresztenek ilyen nagy, több tonnás uszadék tömböket az olvadék tavaknak a felszínén, és hát ezek iszonyatos szép látvány van, ahol már annyira eltömődött a gletszer által szállított kőtörmelék miatt egy ilyen gletszernek a kiárata a csendes óceánra, hogy ott egy gát keletkezett, és akkor csak egy ilyen keskeny csatornán lehetett a belvízi olvadékvíztóról kijutni a csendes óceánba.
Ugye Santiagót említetted már, a fővárost. Egyszer jártam ott, megdöbbentő volt, hogy micsoda fejlődésem ment, tehát ahhoz képest, ahogy én mondjuk korábban a könyvekből ismertem. Tehát szinte olyan érzésem volt, mintha Massachusetts-i Bostonba léptem volna be. Ugye itt kifejezetten az üzleti negyedről beszélek, amit nem olyan régen húztak föl. Persze a városnak vannak egyéb részei is.
Ugye Chilére nagyon jellemző az, hogy voltak drámai időszakai, tehát egyrészt ugye Pinochet elnök, aki lebombázta a korábbi elnökét, ugye az Allende elnöknek a székhelyét. Rengeteg chilei került akkor Magyarországra. Én is meghívott voltam több alkalommal a chilei magyar baráti társaságba, ahol ilyen Chiléből menekültek, ugye az Allende féle forradalomnak a levelése után, és jöttek át Magyarországnak ugye még a pártállami időszakában. És utána viszont hát ez a kapitalista fejlődés az ezt produkálta, hogy Chile hihetetlen gyorsan felfejlődött. Persze hát ha megnézed az igazán pénzt hozó nagy vállalatok, azok mind amerikai kézben vannak. Tehát a világnak a legnagyobb részbányái, például Csukikamáta, ezek mind külföldi kézben vannak. Ugye Csukikamáta az egy döbbenetes látvány. Ha az ember egy ilyen kráterszerű nagy bányamélyedésnek a peremén fönt áll, és lenéz, ilyen spirálisan vezetek le a dömpereknek az útjai a legaljára a bányaművelésnek, akkor ezeket a hatalmas dömpereket, amiknek csak a kereke is 3 méter magasságú, vagy átmérőjű, akkor ott ilyen pontoknak látod őket. Tehát iszonyatos. És a korábbi bányatelepüléseket, mikor már terjeszkedni kellett a bányának, akkor egyszerűen lebontották. Rengeteg konfliktus volt egyébként. Ugyanúgy Chilében, mint mondjuk Brazíliában is, ugye a nagy, tulajdonképpen ilyen multinacionális nagy bányavállalatoknak a terjeszkedése miatt, mert ezek bizony nem voltak tekintettel az őslakosoknak a helyeire, és ez vonatkozik Chilére is. Hát Chile az gyakorlatilag indiánotlanítva lett. Tehát az ország lakosságában elenyésző hányad az indián származásoknak az aránya, és a meszticek aránya is nagyon szerény, tehát az a legfehérebb országok közé tartozik a dél-amerikai kontinensen, Chile. Viszont ott van például Peru, ahol az indián lakosság az domináns. Köztük ugye a kecsuák, akik olyan nagy létszámban élnek Peruban, hogy külön az internetnek megérte számukra kecsua nyelven kifejleszteni ugye különböző felhasználási lehetőségeket. Hát ott aztán ellentétben Chilével óriási a népszaporulat. És ez vonatkozik, hogyha most kitágítjuk egy kicsit az egészet a nagyvilágra, hogy én a legnagyobb problémának és a gyerekek jövője szempontjából a legmeghatározóbb tényezőnek, azt a népességnek a drámai növekedését látom, amelyik vonatkozik az egész földre, ugye most már 8 milliárd fölött járunk, de ugye vannak országok, ahol megháromszorozódott a lakosság 50 év alatt. Tehát például mondjuk a dél-afrikai köztársaságban 20 millióról 60 millióra, Zimbabwe 20 millióról 60 millióra, Tanzánia 20 millióról 60 millióra, Kenya 20 millióról 60 millióra. De a legnagyobb növekedés egyébként az érdekes módon Indonéziában volt, amelyik 18 ezer szigetből áll, és ott az első látogatásom alkalmával, kb. 50 évvel ezelőtt, összesen 75 millió ember élt, és most 295 millió ember. Tehát elképesztő a növekedésnek az aránya.
Az ütem. Uh-huh.
És hát ugye, ha nagy számokat keresünk, akkor ugye ott van Kína 1,4 milliárd emberrel, egy visszafogott növekedéssel, mert ugye ott a házasságkötésnél ugye az egy gyereket maximálták, ugye, mint célkitűzést ugye egy családalapításnál, és szigorúan szankcionálták, de aztán később ez a nemek eltolódásának egy nagyon kedvezőtlen arányához vezetett, úgyhogy lazítottak ezeken a szigorú szabályokon, de Indiában soha nem szabályozták, és most se szabályozzák a születésszámot. Tehát a vidéki, főleg a hegyi falvakban, egy átlagos indiai családban ma is 6-7-8 gyerek szokott születni. És ami döbbenetes, hogy 1,5 milliárdot jelent az indiai lakosság egy óriási szakadékkal a leggazdagabbak és a legszegényebbek között. És ennek az az eredménye, hogy bár kasztok hivatalosan nem léteznek, de mai napig is eladnak egy alacsonyabb kasztba tartozó, mondjuk szép kislányt egy magasabb kasztban levő fiúhoz, férjhez 9-10 éves korában, esetenként néha még külföldre is. És amik miközben ugye rohamosan fejlődik az ipar és az internetes világ is ugye India szerte, addig fönt a hegyek között ma is megtörténik, hogy 18 évben aluli lányok között nagyon sok az analfabéta, tehát nem tanulnak meg írni, olvasni, abban lehet reménykedni, hogyha odáig is eljutnak az okostelefonok, akkor előbb-utóbb ennek a segítségével gyorsabban fognak megtanulni, olvasni, mint ahogy egyébként kézzel valaha írni tanultak volna.
Még egy pillanat erejéig térjünk vissza Chilére, hiszen ott még nem beszéltünk arról, hogy a gyerekekre milyen jövő vár. Ugye arról beszéltünk, hogy a gazdaság nagyot robbant az utóbbi évtizedekben, ugyanakkor azt is mondják, hogy a szegények és a gazdagok közötti szakadék az megmaradt, sőt, még talán tovább nyílik ez az óló. Te hogyan látod a Chilében élő gyerekeknek a jövőjét?
Hát pontosan úgy, nem tudnék én se ennél jobban fogalmazni, mint ahogy te megfogalmaztad. Nőtt a szakadék köztük, tehát ha az ember bemegy egy ilyen, mondjuk egy búcsú alkalmával Santiago-ba, ott lát olyan családokat olyan luxusautóval érkezni, gazdagság árad mindenhonnan, és hát lát koldus szegény gyerekeket a város szélén, olyan putrikban, hogy így mondjam, élni, amelyeket hát az ember nyilván csak elkeseredbe vesz lencse végre. De ez világszerte érvényes, hogy a nagy népességrobbanás a szakadékokat is növelte a legszegényebb és a leggazdagabb rétegek között.
Árpád, utazzunk tovább, azt javaslom, és menjünk mondjuk Afrikába. Hogyha Afrikából választhatsz egy országot, akkor melyikre esik a választásod?
Hát ugye nekem Kelet-Afrika a szívem csücske, mert ott voltam egy 3 hónapos kutató expedíción, és oda-vissza is tértem. Hát mondjuk Kenya azért nagyon érdekes, mert ott két látogatásom között is hatalmas változások tudtak végbe menni, amiket filmeken is dokumentáltunk. Általában ugye azt mondja valaki, hogy kenyai, de hát ez rengeteg népcsoportot jelent, mindegyik saját kultúrával, saját nyelvvel. Ha valaki látta a Távol Afrikában című filmet, azoknak az eszébe esem a kikujuk, aki ugye csodálatos ugye kávétermesztők, bár mostanában kezd a tea ültetés, a tea termesztés ugye előtérbe kerülni. Akik ugye ezen a magas fensíkon tudnak az ottani klíma viszonyok között nagyon jó minőségű kávét termeszteni, vagy teát termeszteni. Persze ehhez a talaj is kell, hogy olyan minőségű, olyan jellegű talaj legyen. De ha te elindulsz fölfele, akkor mondjuk már Isiolo környékén ott etióp populációval találkozol, mert a britek a nagy háborúk után, amelyek a nagyhatalmak között ugye Afrika birtoklásáért folytak, például etiópokat telepítettek Isiolo környékére, hogyha az ember elindul fölfele, északfele, ugye a Teleki Sámmel gróf által felfedezett Turkana-tónak az irányába. És akkor ott találkozol olyan népcsoportokkal, mint mondjuk a Turkana. Egyébként Teleki Sámmal ezt a tavat, amit addig fehér ember még nem látott, ezt eredetileg Rudolf Thun örökösről nevezte el Rudolf Thunnak, de aztán a helybeli népcsoport alapján korrigálták, és most ezt Turkana-tónak hívják. De nem csak Turkanak élnek ott, hanem a környéken például a szamburuk, akiket aranymaszájoknak is hívnak. Ugye a maszájok egyébként egyébként azok a leggyakoribb nomád pásztor nép, ami Tanzániában és Kenyában is láthat a turista, ugye jellegzetes vörös köpenyekben, hosszú lándzsával a kezükben szoktak közlekedni. Egy szál maszáj is képes bemenni gyakorlatilag oroszlánok közé, elképesztő. És az oroszlánok hátrálnak, hogy meglátnak egy-két vörös köpenyes vagy pokrócos lándzsás maszájt. De ezeknek a rokonai ott vannak északabbra, ezek a szamburuk, így is hívják őket, hogy aranymaszájok. Én is hoztam tőlük lándzsát, amit előttem kalapáltak ki, Környéken beszerzett vastárgyakból. És ott vannak például az elmúló népcsoport, amelyik a könyvemnek a címlapján is szerepel, két gyerek, kamaszkorú gyerek. Ez kb. 900 fős népességet jelent, akik eddig kizárólag csak a tóból, halászatból éltek, nem csak halakra, sügérekre vadásztak, lándzsával egyébként, hanem követ kötöttek a lábukra, hogy lent tudjanak gyalogolni a tónak a segélyvizében, de víz alatt, és krokodilokra, sőt vízilovakra vadásztak ezzel a lándzsával. És utána ugye a követ lekötötték a lábukról, és tudtak a felszínre jönni, döbbenetes. Az egyenletes halfogyasztás miatt deformálódnak a végtagjaik is, ilyen kis gürbe-görbe lábaik lesznek, meg minden. Na most ugye az utóbbi időben már annyira csökkent a népesség, hogy kezdett keveredni a szomszédos törzsekkel, elsősorban a szamburukkal, de talán a rendilékkel is. És most ugye az történik, hogy ugye a Rudolf-tavat nem lehet vízi úton megközelíteni, tehát hatalmas szállító járműveken hajóalkatrészeket szállítottak oda ilyen vállalkozók, akik aztán ezeket összeszerelték halászhajókká. Ugye ez egy óriási tó, mikor asszály van, akkor is 280 kilométer hosszú, de amikor megduzzad a víz, akkor 300 kilométer is nagyobb a tónak hosszúsága, és hát ezek ugye ipari jellegű halászatot vezettek be, gyakorlatilag elvették a halászat lehetőségét az elmúlóktól, tehát egyre nagyobb bajban vannak egyébként, hogy a hagyományos életformájukat azt folytatni tudják-e, vagy sem.
Például, hogyha rákérdezek a szamburú gyerekekre, akkor nekik dolguk az, hogy az állatokat őrizzék, ugye félnomád pásztorokról van szó, vagy járnak iskolába?
Keresztény missziók vannak, többnyire a keresztény missziókban folyik az iskolai oktatás. Ja, hát nem minden gyerek jár rendszeresen.
Nem is kötelező?
Mint majdnem minden országban, most már Kenyában is természetesen kötelező az iskolai oktatás. Ez a világ többi részén is úgy van, de hát ezt nagyon sok országban fizikailag nem tudják biztosítani. Egyszerűen kell a gyerekmunka. Hát te végigmész a Mekong folyópartján, mondjuk Kambodzsába, Laoszba, Vietnámba. Hát minden gyerek ott van a szuvenírboltokban, árusítja a szőtteseket, vagy a mit tudom, a kígyópálinkát, amit éppen ott lehet. Csinálják az édességet, amit eladnak a Duna-deltában. Tehát képtelenek megoldani azt, hogy minden gyerek iskolába járjon.
Általában hány gyerek él egy családban?
Kenyában is ez nagyon különböző, tehát a kikujuktál jobb, magasabb életszínvonalat tudnak biztosítani, és egy iskolázottabb, kulturáltabb, városiasabb jellegű életformát tudnak élni. Ott nyilván már edukálódik a gyerekszám. De a rendiléknél, vagy a gabráknál, akik még éjszakabbra laknak, mint a turkálnató, sivatagi környezetben csak oázisok biztosítják a megélhetést nekik, ott ma is nagyon népes családok vannak. Találkoztam például rendile gyerekekkel a sivatagban. Mentünk egy terepjáróval fölfele, 15 évvel azután, hogy egy hosszabb expedícióban már ott részt vettem, és egy csomó gyerek körbevett minket. És a legnagyobb öröm számukra, hogy a mi általunk cipelt ilyen nagy vizes kannákból a kulacsukba bele tudtunk tölteni annyit, hogy ez... Tehát a víznek az értéke, hogy micsoda kincs az ivóvíz, az ott derült ki. Ott láttam olyan elefántot, amelyik a száraz évszakban az agyarával a száraz folyómederbe kutat fúrt. Az elefánt kutat fúrt magának az agyarával, hogy vízet tudjon valahogy felszippantani. Tehát ott derül ki, hát vannak az úgynevezett éneklő kutak például ott fönt Észak-Kenyában. Azért kapták ezt a nevet, mert olyan mélyen volt a talajvíz, hogy 5-6 méter mélyre le kellett ásni, amíg találtak valami kevés kis szivárgó vizet, és akkor olyan kis bőrös vagy később műanyag edényekbe a legalsó ember kimerte a vizet, és a fölötte levő embereknek adogatták föl ezt a vizes edényt, és hogy ez ritmusra menjen, hogy egy csöpp víz se ömöljön félre, közben énekeltek. ezért hívják őket éneklőkútaknak. Ezt fölvettem hangba is, nagyon jó pofa, hogy egy ilyen éneklőkút, hogy visszhangzik, mert ez egy kút fölerősíti ezt a hangot, nagyon jó pofa. És hát bizony meg kell mondani, hogy Telki Sámuelnek a karaványából ezen a vidéken, amikor éjszak fele haladt, akkor bizony hát több tucat ember szomjan halt. Nem tudtak olyan mélyre ásni és olyan gyorsan vizet nyerni, hogy túlélték volna a szomj halált.
Hogyha mindennapjainkról beszélünk, akkor ugye azt lehet tudni, hogy nagyon fiatal a társadalom már, hogy nagyon sok gyerek születik, de feltételezem, hogy nagyon sokan a jobb élet reményében elhagyják az országot, Kenyát.
Minden afrikai országból tapasztalat szerint ugye rengeteg a kivándorlás. Főleg éppen azok, akikben van annyi energia, akarat, új életformáknak a keresése. És lehet, hogy mi magyarok ezt ugye, mint migránsokat, ugye ilyen szempontból nem tudjuk pozitívan kezelni, de az ember belehelyezkedik egy ilyen gyereknek a sorsába, akkor megérti, hogy vagy egy anyának a szerepébe az ember beleéli magát, mondjuk Etiópiában vagy Szomáliában, ahol az anya már a végén nem tud a gyereknek egy pohár vizet se adni, és nem tudja megművelni még ezt a sivatagi kis földarabot sem, mert már nem terem meg semmi, akkor azt mondja, hogy ha élni akarunk, el kell innen tűnni, el kell innen vándorolni.
Árpád, bejárva a világot, ennyi országot megismerve, a múltban, és ismerve a jelen helyzetet, te hol lennél legszívesebben gyerek ma?
Például Új-Zélandon, Izlandon, ezek nagyon jó helyek. Egyrészt azért, mert ott minden geológiai jelenség megvan, ami nekem kedves. Időnként működő vulkánok, gejzírek, iszapfortyogok, gleccserek, és tovább. De emellett ugye mindkét ország gyéren lakott, tehát bőven van hely, bőven van tér. És lehet, hogy mondjuk kicsit sokat esik az eső, meg mondjuk az északi sarkör közelében, Izlandon, hát sokáig vannak télen sötét hetek. De barátságos nép, amelyik megszokta ezt az életformát. Hát egy olyan országban, ahol félmilliót se ér el a lakosság, hát olyan foci csapat van, olyan kézilabda csapat van, mindenféle csapat van. Hát hihetetlen, hogy ebből a létszámból hogy tudnak kitermelni olyan kiváló sportolókat, mint akiket mi estenként ellenfélként látunk.
Szóval akkor Új-Zélandot és Izlandot említetted, és hogyha globálisan nézed most a világot, akkor a legnagyobb kihívásnak mit látsz? Ugye említetted már a népességrobbanást. Mi az, ami még szerinted kihívás?
Ugye nyilván a klímaváltozás. De ez nem egyformán hat. Ugye más hatásai vannak egy sarki környezetben, más hatásai vannak mondjuk a trópusokon. Ugye az egyenlítő közeli országokban ott az aszály, az jelenti a legnagyobb problémát, a víz forrásoknak a csökkenése. De ez vonatkozik még mondjuk Indiára is. Hát ugye megtörtént az elmúlt években, hogy 5 milliós lakosságú várost vonaton odaszállított tartálykocsik segítségével lehetett ivóvízhez juttatni, és kilométeres sorok álltak a vasútállomáson, hogy egy-egy edényi vízhez jussanak, és abból ittak, főztek, fogatmostak, és így tovább. Tehát egyik oldalon a vízhiányt látom. A másik oldalon az, hogy bizonyos édesvízkészletek, amelyek a jégbe vannak zárva, ezeknek az olvadásával az ember szeme előtt tűnnek el millió tonnányi édesvízkészletek. Itt Grönlandon egy-egy fjordba annyi édesvizet fagyott formában tartalmazó jégszilánk érkezik, amiből egy-egy közepes magyar város teljes vízellátása lehetne biztosítani. És ez mind ott felolvad a sósvízben, és elveszik az ember számára, mint potenciális ivóvízkészlet. De hát ahány ország, ezt mindenütt konkrétan lehetne nézni. Én úgy szoktam gondolkodni, hogy egy mérlegnek két serpenyője van. Az egyikbe beletesszük a népességet. Most ugye ez több mint 8 milliárd ott van az egyik serpenyőben. A másikban ott vannak azok a dolgok, amelyek hát az ember számára nélkülözhetetlenek. Tehát gondoljunk itt a tiszta levegőre, beleértve itt a széndioxid emissziót is, amelyik meg ugye a klímaváltozást okoz, beleértve a tiszta ivóvizet, beleértve az energiaforrásokat, a termőföldet és így tovább. Akkor az ember azt konstatálja, hogy ez a mérleg, amiben az emberiség van benne, ez egyre süpped, mert egyre nagyobb a tömege. A másik oldalon meg ezek a természeti erőforrások egyelőre egyre redukálódnak. Tehát egy nagyon rossz irányba megy az emberiség, és igazából én nem látok pontos megoldást. Ezt minden országban ki kell találni, hogy az adott helyen hogy lehet túlélni ezeket a dolgokat.
Igen, azért itt nagyon szomorú jövőképet vázoltunk, és ezt tudjuk ígérni a következő generációnak, ugyanakkor én nagyon bízom bennük, és nagyon hiszek bennük, hogy meg fogják találni azt az észszerű megoldást, az erőforrásoknak a más módon történő hasznosítását, amitől rájuk is nagyon szép világ vár.
Hát tudod, tavaly még egy könyvet írtam, ami tavaly jelent meg, ez az a cím, hogy Amerikába jöttem. Ezt olyan magyar származású nemzetközi hírű, köztük Nobel-díjas tudósokról írtam, akikkel 90-es években interjúkat csináltam kint Amerikában. És hát akkor mindegyiktől kértem, hogy jövőképet fessenek föl, és hát általában óriási tévedtek. Tehát most, amikor a könyvet írtam, összehasonlítottam, hogy mi a helyzet azokon a szakterületeken, amikben ők ugye a világhírt megszerezték, és hát kiderül, hogy nagyon mellé fogtak általában a jövőképekben. Talán volt egy közgazdász, Lázár Árpád a Fletcher School-ból Bostonban, aki akkor megjósolta, hogy mondjuk az Egyesült Királyság ki fog lépni az Európai Unióból. És talán mondjuk most úgy néz ki, hogy Olá Györgynek a metanol stratégiája, amelyik hát azért nagyon sokáig csak lappangó fejlődésben volt, ez most kezd tért hódítani. Úgy tűnik ugye, hogy Trump elnöksége alatt ezek a fejlesztések ezen a téren ott nagyobb teret fognak nyerni. De általában azt lehet mondani, hogy annyi véletlen tényező játszik a technikai civilizáció fejlődésében szerepet, hogy nem lehet biztos jövőképeket fölvázolni. Mindig jön valami, valamilyen váratlan, amelyik kicsit megváltoztatja, ez úgy megy a fejlődés, mint egy búgócsiga, hogy ilyen hurkokat ír le, és irányt változtatnak a trendek.
Köszönöm szépen, Árpád, hogy a beszélgetőtársam voltál. Én bízom a fiatalokban, az ő gondolkodásukban, a változni és változtatni akarásukban, úgyhogy övéké a jövő. Juhász Árpád geológusnak köszönöm szépen a mai beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm, Edith, nagyon örültem, hogy beszélgethettünk.
Kedves hallgatók, aki nem tudta a mai műsort végighallgatni, vagy szeretné azt újrahallgatni, az keresse a Spotify-on az Egy Életem csatornámat. Legközelebb pedig egy hét múlva találkozhattok velem, ugyanekkor, ugyanitt, Babik Editet hallottátok. Sziasztok!